Vendégem megérkezett, akiről már nyugodtan merem mondani, nem is vendég, hanem barát. Nagyon sokat van itt a stúdióban, és nagyon jókat szoktunk beszélgetni a világról. Ezt próbáljuk a mostani alkalommal is. Velem szemben a stúdióban Mihálfi Balázs. Szervusz Balázs, szép napot
neki. Szervusz, jó reggelt mindenkinek.
Balázs, itt egy fontos kérdés kellene valamilyen formában tisztázni, mégpedig az, hogy mit nevezünk migrációnak. Nagyon kíváncsi vagyok, mert mindig a migránsokról beszélünk, azokról az emberek, akik jönnek és mennek a világ különböző részein, de maga ez a fogalom, hogy migráció, szerinted a te megfogalmazásodban mit jelent?
Minél inkább próbáljuk megfogni, annál inkább belebonyolódunk. Ugye ez olyan, mint a matematika, hogyha egy parasztembert kérdezünk, az olyan egyszerűen elmondja, hogy a számokkal
ennyi.
De egy matematikustól megkérdezel, mi a matematika, akkor nem tudja, hol kezdje. Azért nehéz, mert ha megkaparásszuk a saját családfáinkat, akkor rengeteg idegen név bukkan elő, nagyanyai, dédapai, akármilyen oldalon, és akkor feltehetjük a kérdést, hogy akkor mi kik vagyunk, hiszen valahol mindnyájan migránsok eredői leszármazottai vagyunk. Hát ugye, hogyha van egy olyan elméletünk, hogy a magyarság keletről vándorolt ide, akkor valahol az a hét törzs, az a száztörzs már
azzal kezdődött.
És az is valami egész mást hozott meg az itteni megítélés szerint, és nyilván ez a nem saját megítélésünk, mert mi egész másképp értékeljük mindig magunkat. Akkor mi úgymond egy barbár hordákkal együtt érkeztünk, tudjuk, mi nem azok vagyunk természetesen.
A kivétel mindig erősíti a szabályt.
Megemlíteném a Szent Galleni kalandot. Nos, így nagyon nehéz ebből a székből megítélni, már nem a te székedre gondolok itt a stúdióban.
És nem e székre gondolsz.
Nem e székre, hanem annak a székéből, aki megkívánja, definiálni kívánja a migráció fogalmát, mert mindnyájan azok vagyunk részben, egészben. Nos, azon vitatkozhatunk, hogy migráció mit hoz magával, valóban idegen kultúrákat, idegen felfogásokat, ezek manipuláltak, mesterségesek, önszántukból történik az eljövetel egy jobb életreményében, vagy háborúk, vagy természeti csapások, mert ez mind-mind tényező. De viszont miután ilyen sokszínű a migráció, ezért nem lehet egy kalap alá venni, és ezért nem lehet egy ítéletet és egy verdiktet hirdetni. Ezer aspektust kell megvizsgálni egy migráns elemzésénél.
Hogy lehet, vagy lehet egyáltalán határt húzni? Tehát amikor elmegy a magyar dolgozni külföldre, vagy amikor egy külföldi idejön Magyarországra dolgozni. Szóval hol van az a határ, amikor azt mondom, hogy egy migrációról beszélünk, és migráns, mert ő oda ment dolgozni, ő meg idejött dolgozni, és akkor ő az. Abban az esetben, hogyha egy országból menekül valami miatt, de szeretne dolgozni, az eleje fontos neki, vagy a vége a fontos, hogy dolgozzon. Szóval hol van az a határ? Lehet-e határt húzni, ha már nem tudjuk meghatározni, hogy kit nevezünk migránsnak? Hát ebből a te mondatod, hogy azt kell, hogy következtessem, hogy mindenki migráns ezen a világon, szóval akárhonnan nézzük a kérdést.
Minden helyzetnek és helynek megvan az adott történelmi és kulturális hagyománya, amit tiszteletben kell tartani, ez természetes. És nyilván, hogyha akár ide jön valaki, akkor a helyi hagyományokat, kialakult rendet tisztelnie kell. Tehát nyilván, aki bejön, teljesen mindegy, hogy hova jön be, valahol valamilyen szűrőn át kell engedni, ez legyen egészségügyi szűrő, biztonsági szűrő, ilyen szűrő, olyan szűrő, erre biztos megvan, vagy meg kellene, hogy legyenek a megfelelő szolgálatok, szervek. Nyilván, aki innét elment 56-ban Amerikába, vagy akárhova, és őt is nézhették volna olyan rosszallóan, hogy te jó Isten, egy kommunista ideológiát fog ide szállítani, és igen, itt megszervezi Washingtonba az első kommunista sejtet. És
tehát migránsok voltak, bár a disszidensek is 56-ig elmentek.
És őhoz egy kis kötődhetett volna ezer olyan negatív kritika, hogy mit hoz magával egy ilyen migráns, de valahol Volt egy olyan kezelése ennek a társaságnak, ami a beilleszkedésüket szolgálta, és jelen pillanatban az amerikai társadalom rendes tagjai, akik építik azt az országot. Nyilván meg kell találni ezeket a módokat, amiben Európa, illetve főleg Kelet-Európa még nem találtak ki, hogy hogyan, hogy ezt a beilleszkedést, ezt az infrastruktúrát létrehozza. Nyilván azt is meg kell érteni, hogy túl nagyok a számok.
Pontosan ezt akartam mondani, hogy a harmadik, ami úgy dönthet, hogy igen vagy nem, vagy miért és mitől migráns a migráns, hogyha tömeg érkezik, akkor az mindenképpen veszélyes.
Ez az. Tehát, és itt nem abban kellene megtalálni a megoldást, hogy szidjuk egymás felfogását, vallását, mert csak mérgesíti a helyzetet. Mert hogyha elfogadjuk azt a tézist, hogy egy az Isten, akkor miért lenne ennek az egy Istennek annyi igazsága? Igen. Hát aki gyilkos itt, az gyilkos ott is. Aki nőt erőszakol meg itt, és bűn, az a másik térfén is épp úgy bűn. Itt nem a vallásokba kellene megtalálni az ellentéteket, hanem inkább a kulturális szintekbe. Mert hogyha lenne mondjuk Afganisztánba kereszténység, és keresztények jönnének be onnan, azok épp úgy viselkednének, mint ezek a muszlimok, akik azon a szinten élték meg gyermekkorukat, felnőttkorukat.
Tehát ennek a vallásnak az égvilágon semmi, de semmi köze nincsen.
Nem szabadna, hogy legyen, és nem szabadna, hogy ez irányban bármelyik térfél, akár a milyen kis manipulálja.
Amit hallani lehet állandóan, hogy nem fogadják el a mi, az európaiaknak a kultúráját, egy egész más kultúrában nőttek fel, más nekik az, ami nekünk megint más, ami. Tehát gyakorlatilag itt az a kérdés, hogy miért nem tudják, miért nem akarják elfogadni, és ha nem tudják és nem akarják, akkor miért akarnak ennek dacára jönni Európába?
Egyrészt van egy kényszerítő tényező, és
ezt nevezzük háborúnak.
Ezt nevezzük háborúnak és szörnyűségeknek, amit igen. megélnek, és nyilván, ha mi lennénk hasonló helyzetben, akkor ugyanezt mi is ugyanezt tennénk. Viszont a mi oldalunkon azért hiányosságokat érzek, mert mondjuk, hogy európai érték, mondjuk, hogy ilyen érték, olyan érték, definiáljuk már egyszer, hogy mi az. Tehát mi az emberi jogok szempontjából, a demokrácia szempontjából, stb. Tehát, hogy pontosan legyen mindenki számára körülírható, mi az, hogy európai érték, és hogyha ez ennyire marha jó, akkor miért nem védjük meg? Mert ez a második kérdés, hogy ha ez tényleg ilyen jó, akkor miért élünk már 200-300 éve egy lehári Európában, és nem egy olyan Európában, ami meg tudja védeni a saját értékeit. Amerikai érték az egyre inkább látszik, és meg tudja védeni a saját értékeit. A világon az, akinek van egy kultúrája, mert több ezer éves, vagy akár fiatal, mint az amerikai, az nagyon kín arra, nagyon ki van hegyezve arra, hogy ezt megvédje. És mi itt állunk, a nyitott, ennyire nyitott, tehát akkor tegyünk ellene valamit.
Igen, ugye azt mondják, hogy az ellenfogadás olyanokban merül ki például, hogy tisztálkodás, hogy az emberekkel való viszony, a bizonyos értékek közötti élés, szóval egy csomó olyan dolgot sorolnak fel, amely, hát ha akarom, vemhes, akarom nem, szóval nem igazából tudom a dolgot kezelni egyik oldalról sem. Annak az oldaláról sem, aki jön, hogy az miért nem akar, hogyha itt akar Európában letelepedni, átvenni azokat a szokásokat, ha tetszik neki, ha nem, ami divatos, és fordítva sem, hogy bizonyos dolgot miért nem akar Európa elfogadni.
Elkövettünk egy nagy hibát, például Magyarországon is, és csak a példa miatt mondom, hogy romák éltek velünk több száz éve, nem mondom, hogy több ezer, hiszen annyit még mi sem töltöttünk itt, de felrobbantottuk a szervezeteiket és az úgymond joghatóságaikat, a vajdaságot, a vajdaság intézményét, és nem mi lett. Tehát még a velünk több száz éve élő romaság, cigányság, vedd, ahogy akarod, sem képes úgymond a magyar törvényszék elé úgy állni, és a magyar joghatóságok elé úgy állni, mint annak idején a vajda előtt állt. Most ez még élezettebb és még inkább kihegyezett probléma, mert ennek a társaságnak volt az adott országában egy működő joghatósága. Ami nem ez, mint ami Európában van. Igen. Na most őt hiába állítod egy európai joghatóság elé, nem érti, nem tud vele kommunikálni.
És de most nem hozhatja magával a saját joghatóságát.
Igen. És nem hozhatja. Viszont egy tény, egy rövid történelmi ténnyel szeretném megvilágítani. 1924-ben az ottomán birodalom, ugye az első világháború következtében darabokra hullott, mint az osztrák-magyar monarchia, de hát ők egy térfélen is álltak. Így a kalifátus intézménye megszűnt. A kalifátus egy 1400 éves intézmény, amelyet időszakonként más-más náció irányított, de ennek több funkciója volt. Vallási funkciója, most nem az iszlám államra gondolunk, mert se nem iszlám, se nem állam, se semmi. Tehát volt egy iszlám, tehát egy hitéleti funkciója, egy tudományos funkciója, most a 8.-tól 13. századról beszélek, igen, és igen, nem igen. A hanyatlás korszakáról, aminek a mély pontján vagyunk. És volt egy állami pozíciója, ami megélhetést biztosított, mint minden állam, a foglalkoztatás, stb. Az alattvalói állampolgárai számára, és egy joghatósága volt. Ezen a joghatóság nyelvezeten kommunikáltak 1400 évig. Ez megszűnt 1924-ben. Akkor még a világ nem érezte ennek a problematikáját, mert a megszűnt kalifátusok nyomán az úgymond gyarmatosítók, vagy az 50-60-70-es években a vendégmunkások, akik tömegével bevándoroltak, nem érezték, hogy a megélhetésükbe baj van, mert a szekuláris államok biztosították a keresetet, a pénzt, a stb. Vissza tudtak utalni haza, stb. Nem volt probléma. Igen ám, de bejöttek a múlt század 80-as évei idején a papák, mamák, nagymamák, a családegyesítési törvényekre gondolok, és bejöttek mindazok, akik nem aktív, hanem inaktív személyek voltak, és akik elég idővel rendelkeztek arra, hogy filozzanak, meg vallásról, egyébről elmélkedjenek. Ők nevelték föl azt a generációt, aki ma problematikás.
Aha.
Tehát nem az 50-es, 60-as években bejött vendégmunkások, azok elmentek, és nem a hitélet volt náluk a kontúros, hanem az, hogy legyen pénz. A 80-as évek generációja nevelte föl az ő gyerekeiket, és ezek számára létesültek már mecsetek, stb. Na most, ezt tetézi az, amikor a multik kitelepülnek Európából, az olcsóbb munkaerőt megtalálják Távol-Keleten, és tömegével ez a vendégmunkás és a második generációja kikerül az utcára. Megszűnik úgymond a kalifátusnak és az utód, szekuláris utód államoknak a megélhetést biztosító pozíciója. 1400 éves görcs szabadul föl. És erre most rátelepszik a politika, a manipuláció, ez meg az, mindenki aztán maga oldalán elemezgetheti, stb. De ez egy 1400 éves hatalmas krízis, ami a nyakunkban van.
Tehát gyakorlatilag ez a krízis, ez most a legerősebb, tehát most van legmagasabb hőfokon járatva. Az, ami 1400 évvel ezelőtt úgy nagyjából elkezdődött.
Így van.
Mi a megoldás? Szóval... egy jelenkorban élő európai ember, legyen az politikus, legyen az csak egyszerűen az utcán járó, dolgozó ember, hogyan tudja ezt a dolgot kezelni, hogyan lehet egyáltalán kezelni? Azt az egyet nem lehet kezelni, vagy úgy nem lehet kezelni, hogy majd visszaküldöm őket. Hova? Nem.
Azt nincs, mert már nincs,
nincs hova. Tehát ezek itt vannak, és hát egyre többen jönnek, és itt nem hiszem, hogy nagy megállás, vagy nagy visszakozás lenne, vagy éppen nullára lépne vissza a határokat átlépni kívánoknak a száma. Szóval hogyan lehet kezelni? Tehát mi lehet az az út, ami nem drótkerítés, ami nem erőszak, ami nem börtön, és mit tudom, micsoda, hanem valami fajta olyan emberséges valami, amivel azok, akik valóban alkalmasak rá, azokkal megpróbáljon Európa együtt élni.
Először nézzük a hibáinkat, mert ha nem látjuk a hibát, nem tudjuk kezelni.
Igen.
A mi oldalunkon, úgymond muszlim oldalon a hiba, az volt, hogy szegregálódtunk. Tehát a saját problémáinkat nem úgy akartuk megoldani Európába, hogy elkezdjük a párbeszédet a befogadókkal, hanem mecset, és a mecsetben pedig mindig elit bandák képződnek. Hát az egyház is így működik. És aki nem a mecset, vagy aki nem az egyház, aki nem a vallási közösség, az már eleve ellenség. Ebbe az irányba elmentünk, tehát nem a mecset a megoldás. A mecset szintén kezdi a funkcióját veszteni, mert nem a hitélet, tehát az Istennek áldozás és a csend és a megbékélés, hanem valami egész másfajta gondolkodás is kisugárzik belőle. De ez a középkori Európában így volt a keresztény, és minden. Tehát ez, a másik Európa meg 40-50 évig szőnyeg alá söpört ezt a problematikát, és nőtt, azért, mert Európában a politika csak 4-5 években gondolkodik, ameddig éppen
szóval
az adott.
Igen, szóval strusz politika, bedő a fejem a földbe, és akkor keres meg, elbújtam.
Ez egy nagyon szerény magam kapacitása szerinti javaslat az, hogy visszaállítani a vajdaság szisztémát. Tehát ahogy a tudom idejét múlt, de már rá kell ébredni, hogy kellenek azok a joghatóságok, amelyek harmonizáltak. Amikor Magyarország az EU-hoz csatlakozott, akkor is előírták nekünk a jogharmonizációt, hogy az európai jogrendbe a magyar jogrendet illesszük bele.
Vagyis itt az Európai Uniónak kellene ezt a jogrendszert, Európai Unió létrehozni?
Meg kéne fosztani a sariát attól a hírétől, hogy kéz- és láblevágás rendszere, hanem igenis annak meg lehet találni a 21. századi fogalmait, megfosztva attól, amitől a kommunikáció és a médiák most a nyakunkba akasztják ezt a sok fejlevágást, mert nem ez az, persze, nem erről van szó. Ennél ha 1400 évig egy tudománnyá tudott kialakulni, mint a római jog is, akkor itt is meg lehet találni azokat a harmonizációra igenis alkalmas pontokat, és Isten őriz, hogy azt mondom, hogy Európába vezessék be a sáriát. Nem ezt mondom. Csak meg kéne találni a párbeszédre alkalmas intézményeket, amelyek le tudják fordítani az európai jogrendszert erre az értésmódra. És itt nem csak a bevándorlók, hanem a második, harmadik generációban tömegével lennének azok a felvilágosult emberek, elmék, akik erre hadrafoghatók lennének, hiszen bár azzal kezdtem, hogy definiáljuk, mi az az európai érték, de ők már azt képviselik, amit még nem, tehát ők ebbe szeretnének már otthon lenni, és ők erre alkalmasak lennének, hogy ezt a párbeszédet lebonyolítsák.
Ez rettenetesen egyszerűen és tényleg leegyszerűsítve megfogalmazni, nem csak kapni kell, hanem adni is kell, és ez mindkét félre, ha úgy tetszik, érvényes, vagyis ezt az egész dolgot egy egész más szögből és más helyzetből kellene elindítani és megoldani.
Így van. Én egy kis mesét ezzel kapcsolatban, amit nálunk a szúfi irodalom mindig felvet, hogy egy király elé odavezetnek egy tehenet és három vakot. És mindegyik vak megfog a tehénből egy testrészt. Az egyik a szarvát, a másik a tőgyét, a harmadik a farkát. És a király megkérdezi, hogy az egyiket, hogy mondd, hogy néz ki egy tehén, és ez leír egy szarvat. A másik egy tőgyet, a harmadik a farkát. És egyik sem az egész tehenet írta le, hanem abból azt a részt, ami... Na most így vagyunk a muszlimokkal, és a muszlimok így vannak Európával. Tehát meg kéne valahol találni azt a formát, hogy az egész tehenet tudjuk együtt látni, és ugyanazokba a terminológiákba el tudjuk helyezni.
Nagyon érdekes, amit mondtál, és valóban nagyon hajlok afelé, hogy a megoldás itt lenne, vagy így lehetne. Csak hát itt annyi, de annyi tényező van, ami közrejátszik, és amelynek az élén mindig a pénz nevű intézmény viszi a prímet, úgyhogy nem tudom, hogy ezt valaki valamikor is alkalmazni akarja, vagy tudja. Vagy lehet, hogy tudja, de nem akarja alkalmazni, szóval nagyon gyorsan akar leegyszerűsíteni dolgokat, és nekem pedig mindig az a példa jut ilyenkor eszembe, hogy az a jó orvos, aki nem egy tablettát ad arra, hogy fáj a fejed, hanem az a jó orvos, aki megnézi, hogy mitől fáj a fejed, és utána ad majd tablettát.
Ez így van.
Mondjad.
Csupán annyi, hogy tudod, azzal kellett volna még inkább kezdeni, hogy döntsük el, hogy mi legyen, béke vagy háború. Ha erre a kérdésre tudunk válaszolni,
akkor már utána már ez az első utána,
ez lenne az első. Mert a háborúra sokkal több érdek fűződik, mert ha te felpofozol engem, én téged, akkor az én csapatom megpénzel azért, hogy folytassam a te csapatod, hogy
és aztán...
de a kutya nem pénzel meginket, hogy béküljünk ki.
Igen, a grundi pofonok után már egy egész ligetet átölelő pofoszkodás veszi a kezdetét. Nem váltottuk meg a világot ma sem, de megint jó volt veled beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, Balázs. Szia!